Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Elsőként most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint az Európai Uniót a gazdasága halála előtt a migráció teszi tönkre. Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújában úgy vélte, az európai polgárok már reagáltak arra a problémakörre, amire a politikusok még nem. Domanics András összefoglalója.
A magyarok keveset beszélnek, de ha beszélnek, akkor mondanak valamit, és amit mondanak, azt meg fogják csinálni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában, miután hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy ha Magyarországnak továbbra is büntetést kell fizetnie, Brüsszel főterére szállítják a migránsokat.
Jó, ha Brüsszel főpolgármestere készül, mert ha továbbra is sanyargatnak bennünket mindenfajta büntetésekkel Brüsszelből, akkor meg fogják kapni, amit akarnak, és oda fogjuk szállítani buszokkal a migránsokat a főtérre. Jogilag szabályos, kifogásolhatatlan módon. Aztán egyék meg, amit főztek maguknak.
Európa okos emberei úgy látják, hogy ha ez így megy tovább, akkor az európai gazdaság meghal, utalt Emmanuel Macron francia elnök szavaira és a volt olasz miniszterelnök Mario Draghi jelentésére Orbán Viktor.
Nem tud meghalni az európai gazdaság a rossz gazdaságpolitika miatt, mert azt megelőzően szét fog esni. És nem a gazdaság miatt, hanem a migráció miatt. Mert az embereknek ebből elegük van.
Az emberek nem tűrik el tovább, hogy a brüsszeli bürokraták, akik védett világban élnek és nem ismerik az emberek mindennapjait, rákényszerítsenek Európára olyasmit, amit tőlük különböző életet élő emberek mindennapjait tönkreteszi, fogalmazott Orbán Viktor. A közel-keleti háborúról a miniszterelnök azt mondta, annak mindannyian megisszuk a levét, mert a világgazdaság óvatossá válik, és a magyar valuta értéke csökkenni kezd.
Ez a térség már nincsen messze. Még nem a szomszédunk, de már majdnem. Tehát ami ott történik, az biztonsági szempontból is kihatással lehet ránk. Gondoljunk arra, hogy mennyi menekült érkezett migránsként Szíriából. Ami mégsem a szomszédban van, de csak ide értek ezek a migránsok.
Magyarországon nagy számban élnek zsidó származású polgárok, akik ebben a háborúban közvetve vagy áttételesen, de érzelmileg mindenképpen érintettek, fogalmazott Orbán Viktor.
Tehát ez a háború a magyar állampolgárok egy bizonyos százalékát a lehető legközvetlenebbül érinti, ezért nekünk az ő védelmük érdekében mindent meg kell tennünk, tehát közvetlen az ő védelmükkel összefüggő biztonsági teendőink is vannak mindig Magyarországon, ha Közel-Keleten a konfliktusok kiéleződnek, mint ahogy most éppen ez történt, ezért kellett összehívnom a nemzetbiztonsági kabinetet, hogy minden magyar állampolgár biztonságát garantálni tudjuk származásra való tekintet nélkül.
Az orosz-ukrán háború megállítására Brazília és Kína részvételével Orbán Viktor kezdeményezésére létrejött a Béke Barátai nevű csoport. A miniszterelnök szerint ez egy nyomásgyakorló erős csoport lehet, amely egy megfogalmazása szerint kedvező amerikai elnökválasztási eredmény esetén átfordíthatja a nemzetközi hangulatot háborúpártiból békepártivá, még a nyugati világban is. Domanics András, Inforádió, 88,1.
Az emelkedő megélhetési költségek, valamint a gazdasági helyzet miatt szavazott a legtöbb európai választópolgár a júniusi európai parlamenti választásokon, derült ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a magyarok az uniós átlagnál nagyobb arányban nyilatkoznak pozitívabban a közösségi tagságról. A részletek Varga Mónikától.
Közvetlenül az európai parlamenti választások után 26 ezer uniós állampolgár megkérdezésével készítette legfrissebb kutatását az Eurobarométer. A voksoláson magas volt a részvétel, a felmérés pedig rámutat arra, hogy a legtöbben az anyagiak miatt mentek el szavazni.
It's the rising prices and the cost of living that was the answer given by 42%.
Az emelkedő árak és megélhetési költségek, valamint a gazdasági helyzet volt a két legfőbb ok, amik az európai polgárokat arra ösztönözték, hogy szavazzanak. A harmadik érv a nemzetközi helyzet miatti aggodalom, a negyedik a demokrácia és a jogállamiság védelme volt. Ötödik helyen pedig a klímaváltozás, a migráció, valamint a biztonság és védelem kérdése volt, ami voksolásra sarkalta őket, hangzott el az eredmények ismertetésekor. A magyarok is hasonló okok miatt mentek el szavazni. 53%-uk az emelkedő árak és megélhetési költségek, 46%-uk a gazdasági helyzet, 36%-uk a nemzetközi helyzet miatt döntött így. A felmérésből az is kiderült, hogy az uniós polgárok 42%-ának pozitív képe van az Európai Parlamentről. Ez a valahamért legjobb eredmény. A magyarok az uniós átlagnál is magasabb arányban nyilatkoztak így, 44% vélekedik pozitívan az EP-ről. Az EU támogatottsága ennél jóval magasabb. Az uniós polgárok 70%-a továbbra is pártolja országának uniós tagságát. Ez az arány gyakorlatilag állandó, az elmúlt években is hasonlóan alakult, ismertették az adatokat. A magyarok itt is pozitívabban vélekedtek, 74%-uk nyilatkozott így, elsősorban az új munkalehetőségek, az ország gazdasági fejlődése és az életszínvonal emelkedése miatt. Az unió jövőjével kapcsolatban is derülátóbbak a magyarok, 68%-uk bizakodó, az európaiaknak átlagosan 65%-a vélekedik így. Ám míg az uniós válaszadók 56%-a egyetértett azzal, hogy számít a hangjuk az EU-ban, a magyaroknak mindössze 44%-a gondolta ugyanígy. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
November 4-e és 12-e között tartják az uniós biztos jelöltek meghallgatását. Az új Európai Bizottság november végén léphet hivatalba. Varga Mónika összefoglalója.
Nyilvánosságra hozta az Európai Parlament az uniós biztos jelöltek meghallgatásának menetrendjét.
The hearings will take place, as I said, between the 4th of November and 12th of November, as decided by the Conference of Presidents.
A meghallgatásokat november 4-e és 12-e között tartják, erről döntött szerdán az EP elnöki konferenciája, közölte Delphine Collard, az EP szóvivői osztályának vezetője. Ahhoz, hogy a jelöltek részt vehessenek az interjúkon, a Parlament jogi bizottságának október 18-áig meg kell vizsgálnia az egyes jelöltek anyagi helyzetét, és meg kell bizonyosodnia róla, hogy leendő megbízatásukkal kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség. A jelöltek már itt elbukhatnak. 2019-ben például Trócsányi László jelölésével kapcsolatban ügyvédi irodája miatt fogalmaztak meg összeférhetetlenségi aggályokat. Így a magyar kormánynak új aspiránst kellett találnia. A biztos jelölteknek több kérdésre is írásban kell válaszolniuk, köztük azokra, amiket a tervezett szaktárcájuk területéért felelős parlamenti szakbizottság tagjai tesznek fel. Ezek után kezdődnek majd el a szóbeli meghallgatások.
You have normally an opening statement of the commission that designates around 15 minutes, and then oral questions.
A biztos jelölt egy 15 perces nyitó beszédet tart, majd ezt követik a képviselők kérdései, képviselőcsoportok szerint a parlament plenáris felszólalásaihoz hasonlóan. Újdonság, hogy meghívott szakbizottságok képviselői is tehetnek fel kérdéseket. Végül a jelölt záró beszédet tart, mondta el Delphine Collard. Várhelyi Olivérre, a magyar biztos jelöltre az egészségügyért és állatjólétért felelős portfóliót osztotta Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök. Így az EP egészségügyi és mezőgazdasági szakbizottsága is meghallgatja majd. Az, hogy pontosan mikor, jövő kedden derül ki.
After the hearing is completed, the chairs and the coordinators of the committees responsible, so the joint committees, if there are several of them.
A meghallgatásokat követően a szakbizottságok elnökei és a képviselőcsoportok koordinátorai értékelik a biztos jelölteket, következtetéseiket pedig nyilatkozatban összegzik. A jelölt támogatásához kétharmados szavazat többségre van szükség. Ha ez nincs meg, a bizottsági tagok további kérdéseket tehetnek fel írásban a jelöltnek, de újabb rövid meghallgatást is szervezhetnek. Ha egy jelölt nem felel meg, az ő delegáló tagállam visszavonhatja a jelölését, és a bizottság elnökével egyetértésben mást kell jelölnie, hangsúlyozta az EP szóvivői szolgálatának vezetője. Ha új jelöltet delegálnak, neki újra át kell esnie a meghallgatásokon. A meghallgatások lezárását követően Ursula von der Leyen az EP előtt bemutatja a teljes biztosi testületet és annak programját. Az EP képviselők végül egy parlamenti vitát követően szavaznak a testület egészéről. Erre a voksolásra várhatóan november 25-e környékén kerül sor. A parlament által jóváhagyott bizottságot hivatalosan az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió kiképző katonákat küldjön Ukrajnába, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy Magyarország eddig sem vett részt a kiképző misszióban. Domanics András mondja a részleteket.
Két éve Magyarország konstruktív tartózkodással nem akadályozta meg, hogy ukrán katonákat uniós katonák képezzenek ki, emlékeztetett a geszti kihelyezett kormányülés szünetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátéve, az Európai Unió 2022. novemberében döntött a kiképző misszióról.
Ennek a kiképző missziónak a keretében az Európai Unió területén ukrán katonák kiképzésére került, illetve kerül sor. Alapvetően Lengyelország játssza itt a főszerepet, tehát Európai Uniós kiképzők ukrán katonákat az Európai Unió területén képeznek ki. Mi magyarok ebben a misszióban nem veszünk részt, abba katonát pénzügyi forrás nem adunk, és Magyarország területén sem történik ilyen kiképzési művelet.
A kiképző misszió 2022-ben 2 éves időtartamra kapott mandátumot, így most napirenden van annak meghosszabbítása. Tette hozzá a miniszter.
Hosszú tárgyalásokat és vitákat követően most egy olyan javaslat került elénk, amely egy nagyon veszélyes javaslat. A helyzet ugyanis az, hogy a mostani előterjesztés szerint az Európai Uniónak ez a kiképző missziója nem csak meghosszabbodna 2 évvel, hanem az Európai Unió katonai tanácsadókat küldene Ukrajnába, hogy ők vegyenek részt ennek a kiképző műveletnek a koordinálásában, vagy ahogy mondták, a hatékonyságában. Növelésében. Mi ezt egy rendkívül veszélyes, a háború eszkalációs kockázata szempontjából kifejezetten veszélyes lépésnek tartanánk.
Szijjártó Péter szerint ez azt jelenti, hogy már nem csak az Európai Unió területén képeznék ki az ukrán katonákat, hanem az uniós koordinátorokat kihelyeznék Ukrajnába.
Veszélyes javaslat sajnos, úgy látjuk, hogy a háború eszkalációjának, tehát tovább terjedésének kockázatát ez jelentős mértékben növelné, és veszélyes ránk Magyarországra nézve, hiszen ha eszkalálódik a konfliktus, akkor az először mindig a szomszédságban eszkalálódik, nem több ezer kilométerrel odébb. Úgyhogy erre a javaslatra mi nemet mondunk, ezt már jeleztük is az Európai Unió külügyi szolgálatának Brüsszelben, hogy ebben a formában ezt a javaslatot nem áll módunkban támogatni.
Szijjártó Péter hozzátette, kérték a javaslat átdolgozását. Hangsúlyozta, Magyarország szomszédos országként a folytatásban sem vesz részt a kiképzési misszióban. Domani András, Inforádió, 88,1.
Ha még a mostani szlovák kormánynak a mandátuma alatt véget ér az ukrajnai háború, Pozsony mindent megtesz a gazdasági és az általános kapcsolatok helyreállításáért Oroszországgal, jelentette ki Robert Fico miniszterelnök a szlovák és az ukrán kormány közelgő tárgyalását megelőzően. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovák és az ukrán kormánytagok idén áprilisban már tartottak egy közös kormányülést a kelet-szlovákiai Nagy Mihályban, ahol Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta, Szlovákia azt kívánja, hogy Ukrajna minél hamarabb az Európai Unió tagja legyen, és biztosan nem fog akadályokat gördíteni ezelé, valamint megosztja csatlakozási tárgyalási tapasztalatait is. A kormányfő az uniós tagságot Ukrajna további békés fejlődése garanciájának tekinti. A szlovák és az ukrán kormány október 7-én ismét közös tanácskozást tart, ezúttal az ukrán oldalon Munkácson. Robert Fico várakozással tekint a tárgyalások elé, és kijelentette, kabinettje érdekelt abban, hogy baráti kapcsolatok fűzzék Ukrajnához. A két kormány hétfői együttes ülésén a szlovák miniszterelnök arról fog beszélni, hogy Ukrajnára szükség van, mint az alapvető nyersanyagok tranzitországára. Nem csak a humanitárius és talán más területeket érintő terveink végrehajtásáról fogunk beszélni, hanem mindenekelőtt azt várom, hogy nyíltan beszéljünk arról, hogyan tudjuk garantálni, hogy Ukrajna továbbra is az alapvető nyersanyagok fontos tranzitországa maradjon, mert ezekre a nyersanyagokra szüksége van Nyugat-Európának, mondta a kormányfő. Hozzátette, bár egyes kérdésekben eltérő a véleményük, nagyra értékeli a közte és Denis Smihál ukrán miniszterelnök között fennálló nagyon jó viszonyt. Tudom, hogy nyíltan beszélhetek vele ezekről a kérdésekről, arról, hogyan lehet biztosítani az Ukrajnán keresztül Szlovákiába vezető tranzitútvonalakat, mert itt nem csupán arról van szó, hogy mi megkapjuk-e, amire szükségünk van. Olyan feltételeket teremtettünk, hogy Szlovákia elsősorban tranzitország, mondta, és hozzátette, Szlovákia azzal küzd, hogy az Európai Bizottság óriási nyomást gyakorol rá, hogy keletről nyugatra semmi ne menjen. A szlovák kormányfő egyúttal azt is megjegyezte, az orosz féllel fenntartott kapcsolatokat is meg kell erősíteni, amint megszületik a béke. Úgy fogalmazott, ha még az ő kormányzása alatt véget ér a háború, mindent megtesz majd azért, hogy helyreállítsa a gazdasági és az általános kapcsolatokat Oroszországgal.
Európska únia potrebuje Ruskú federáciu, Ruská federácia potrebuje samozrejme Európsku úniu.
Az Európai Uniónak szüksége van Oroszországra, és Oroszországnak természetesen szüksége van az Európai Unióra, hangsúlyozta Robert Fico.
Každá vojna skončí za rokovacím stolom.
Megjegyezte, hogy minden háború a tárgyalóasztalnál ér véget.
A bude nám veľmi záležať na normálnych priateľských vzťahoch s Ukrajinou.
Törekedni fogunk az Ukrajnával való normális baráti kapcsolatokra is, és azt kívánjuk az országnak, hogy mielőbb érjen véget ez a szerencsétlenség, mert ez mindenki számára az, mondta a miniszterelnök, és hozzátette, beigazolódott, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A korábbi NATO főtitkár hivatali ideje lejárt, ezért mostantól Mark Rutte, egykori holland kormányfő, a Katonai Szövetség új vezetője. A váltás lehetséges hatásairól, Ukrajna esetleges NATO tagságáról és az amerikai elnökválasztás várható következményeiről Várkonyi Gyula kérdezte Csíki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát.
A NATO életében a főtitkárváltás az egy procedurális elemet jelent, tehát egy természetes váltás, és a folyamatokat általában tovább viszi, tehát már várható jelentős törés vagy hangsúlyváltozás a szövetségesek közös politikájában. A leküszönő főtitkár azon nyilatkozata, hogy Ukrajna akár egy része vagy területének egy részének a fennhatóságával kerüljön be a NATO-ba, azért nem túlzottan életszerű, és két példa van, amit talán szem előtt tarthatunk, az egyik a ciprusi, hogy ott az Európai Uniós tagság kapcsán Észak-Ciprus a úgynevezett Észak-Ciprusi Török Köztársaság kvázi török fennhatóság alatt van, és a ciprusi EU tagállami kormány nem felügyeli ezt a területet. Ez egy csomó ex-lex állapotot, tehát ilyen törvényileg, politikailag és a gyakorlatban nagyon nehezen kezelhető helyzetet eredményez, és alapvetően ezt nem tekinthetjük egy jó megoldásnak. A másik az egy kicsit, ha Európa közepére tekintünk, hogy a német újraegyesítés kapcsán ugye az NSZK-nak a története, hiszen a Német Szövetségi Köztársaság hidegháborút 1952-ben úgy vált a NATO tagjává, hogy az ország ugye megosztott volt, és az NDK pedig a Varsói Szerződésnek és a keleti blokknak volt a része. Aztán, amikor egyesült ugye Németország 1990-ben, akkor a korábbi nevezik így ellenséges német államot is bevonták a szövetségbe. Ez lehet egyfajta életszerű megoldás, bár én összességében azt gondolom, hogy nem nyerhet széleskörű politikai támogatást. Ugye a NATO-ban is él az a szabály, amit a finn és svéd NATO csatlakozás kapcsán is láttunk, hogy minden tagállamnak, a pár bent lévő tagállamnak ratifikálnia kell a csatlakozási szándékot, tehát el kell fogadnia, és biztos vagyok benne, hogy több olyan NATO tagállam is van, aki ezt nem hagyná jóvá. Tehát beszélni lehet róla, de gyakorlati kivitelezésben nem nagyon látom, hogy ez megvalósulhatna.
Új főtitkára lesz a NATO-nak. Ezt jelente bármilyen, jelenthet-e bármilyen irányváltást a katonai szövetség életében?
Az új főtitkár nem változtathatja meg a közös döntéseknek az irányát és azt a politikai irányvonalat, amit a NATO képvisel, hiszen az ő funkciója az kifelé a NATO döntések kommunikációja, ő a NATO-nak az arca. Tartja mind a szövetségesekkel, mind az ellenfelekkel vagy ellenségekkel a kapcsolatot, és ezt hitelesen kell tennie, de ebben nem a saját véleménye vagy személyes álláspontja, sőt nem is az ő küldő országának a nemzeti álláspontja az, ami irányadó, hanem a közös felhatalmazás, a közös mandátum. És ez nem változik meg azzal, hogy új főtitkár vagy más személy képviseli a NATO-t, továbbra is a korábbi csúcs találkozóknak a döntése és a stratégiai koncepció az, ami irányt ad. Ami esetleg változhat, az mondjuk a stílus, de egyébként nem tartom valószínűnek, hogy Mark Rutte mondjuk konfliktusosabb vagy hevesebb kirohanásokat intézne, akár Oroszországgal, akár partnerekkel, vagy bármi mással kapcsolatban, hiszen a NATO főtitkár esetében az is egy nemezzük így elvárás, hogy higgadtan és nagyon professzionálisan képviselje a szövetséget.
Bár egy új NATO tagállam felvételéhez valamennyi tagállam támogatása kell, azért alapvetően a NATO életének legfontosabb szereplője az Egyesült Államok, ott viszont választások lesznek alig több mint egy hónap múlva. Ez mennyiben változtathatja meg a NATO-nak a politikáját?
Az, hogyha az Egyesült Államokban Donald Trump nyeri a választást, és ő ténylegesen beteljesíti azokat az ígéreteket, vagy abba az irányba mozog, amiket az ő csapata és szakértői köre jelez előre, akkor azért az komoly törést vagy változást okozhat a NATO működésében és nemzetközi politikájában. Elsődlegesen gondolhatunk az Ukrajnának nyújtott támogatásra. Erre vonatkozóan az volt a trumpi mondás, hogy ezt nagyon rövid távon csökkenteni, vagy akár leállítani tervezné, illetve a NATO-n belüli teher megosztásnak az a fajta amerikai követelés, hogy az európaiak többet tegyenek bele a közösbe, mind anyagiakban, mind katonai képességekben, ez nyilván visszakerülne a napi rendre, és sokkal nagyobb súlya lesne alatban, mint akár 2017 után, hiszen most egy aktív háborús helyzet van Európában, egy sokkal erősebb orosz fenyegetés percepciót érzékelnek az európai államok. És hát ha ez abba a szélső irányba megy el, ami egyébként ugyanígy az asztalon van a trumpi csapat esetében, hogy mondjuk úgy hátrébb akar vonulni az Egyesült Államok a NATO-ból, akkor ott nagyon komoly politikai, katonai képességek eshetnek a zöldség életéből.
Ennek van egyébként realitás, tehát az Egyesült Államok feladná azokat a pozícióit, amelyeket a hidegháború megnyerésével megszerzett?
Erről vagy vita zajlik az Egyesült Államokon belül, van egy úgynevezett izolacionista, tehát az elszigetelődést támogató politikai csoportja vagy része a republikánusoknak, akik azt hirdetik, hogy az Egyesült Államok túlterjeszkedett stratégia értelemben a 90-es évek óta, és olyan kötelezettségeket vállalt, aminek a fenntartásához nincsenek meg az erőforrásai, miközben a saját legfontosabb érdekeit, és itt elsősorban Kínára kell gondolni, nem tudja megfelelő erőforrásokkal alátámasztani. Ennek az lehet a következménye, ha ez valóban egy ilyen többségi álláspontá válna, hogy az Európának nyújtott biztonsági garanciákat konkrétan a katonai jelenlétet csökkentenék vagy gyengítenék. De egyelőre azt mondhatjuk, hogy ez még nem többségi álláspont, és az amerikai törvényhozásnak, kongresszusnak, szenátusnak ebbe azért van szava, nem csak az elnök akarata számít.
Csíki Varga Tamást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották. Nagyon könnyen egy regionális háború alakulhat ki a Közel-Keleten, miután Irán kedd este ballisztikus rakéták százait lőtte ki Izraelre. Ezt Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora mondta az Inforádió Aréna című műsorában. A riporter Exterde Tibor.
Az izraeli hadseregnek jelenleg a céljai korlátozottak. Az azt jelenti, hogy meg akarja szüntetni a Hezbollahnak azon képességét, hogy Izraelt támadhassa. Ugye vannak nekik rakétájuk bőségesen, és hát ezt a litáni folyóig vissza kellett volna vonni az ENSZ határozat alapján már régen, tehát az 2006-os háború után kellett volna, hogy megvalósuljon, mai napig nem valósult meg. Ott van egy ENSZ nemzetközi szervezet, a UNIFIL. Hát ők nem csinálták meg, vagy legalábbis nem volt megfelelő felszerelésük hozzá, és hát nyilván erőszakos eszközökkel nem lehetett fellépni. Most ez az izraeli hadsereg meg akarja valósítani. Tehát az azt jelenti, hogy ők most egy szárazföldi hadműveletet fognak indítani, azt követően, miután már a különleges erők ott vannak, nyilván a különleges erők részt vettek abban a műveletben, ami az úgynevezett csibogók ellen szólt, és hát utána pedig látjuk, hogy gyakorlatilag a Hezbollah felső vezetését majdnem teljes egészében megsemmisítették, célzott likvidáció módszerével.
Milyen az, amikor Izrael nem korlátozott háborút vív?
Az azt jelenti, hogy szárazföldi, légi, tengeri és minden. Tehát minden olyan területen, ahova haderőnemük van. Tehát a haderőnemeknek az összessége jelenti azt, hogy egy teljes háború mindent bevetnek. Tehát bevetnek a szárazföldi erők részéről, amit csak lehet. Nyilván tartalékképzés, az figyelembe kell, hogy vegyék. Légierő van nekik bőségesen, tehát nem okoz problémát. Haditengerészeti pedig most már azért vannak nekik tengeralattjáróik is, amelyek ugye kint tartózkodnak a nyílt tengeren, és ha szükséges, akkor bárhol alkalmazhatók, vannak rajta rakéták is, tehát tudnak támadni, mondjuk például Irán ellen.
Ez politikai döntés kérdése Izraelben, vagy van valami alkotmányos szabályuk, hogy mikor
nincs
lehet?
Nincs alkotmányuk. Tehát alkotmányos szabály nincs, mert Izraelnek nincs alkotmánya, nem tudták összehozni. Ez politikai döntés kérdése, tehát a kormány döntés. Illetve amit megvalósítottak az utóbbi időszakban, és ez a gázai műveletek után óta van, ugye azt jelenti, hogy a kormányon belül létrehoztak egy szűk kabinetet. Úgy hívják ezt, hogy kicsi kabinet. Na most ők hozzák a döntéseket, ebben benne van természetesen a miniszternek a vezető, és hát a védelmi miniszter ellenzékből is vettek bele embereket, és volt vezérkari főnök, jelenlegi vezérkari főnök, honvédelmi miniszter, tehát ők hozzák meg azt a döntést, hogy most igen vagy nem. Nyilván politikai döntés, és a katonai erők alkalmazására kizárólag a politikai döntés követően kerülhet sor.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Zsámboki Zsolt.